Kedves testvérek, mai igénket a Tesszalonika beliekhez írott második levélben találjuk, az első fejezet harmadik versétől olvassuk az igét. Tesszalonika beliekhez írott második levél első fejezetének a harmadik versétől olvasom. Mindenkor hálaadással tartozunk Istennek, Atyám fiai, ti érettetek, amik éppen méltó is, mivel hogy felettébb megnövekedett a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet. Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek Isten gyülekezeteiben, kitartásotok és hitetek felől, minden üldöztetésetek és szorongattatásotok között, amelyeket szenvedtek. Bizonságul Isten igazságos ítéletének, hogy méltóknak ítéltessetek Isten országára, amelyért szenvedtek is. Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak. Nektek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal. Velünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből, az ő hatalmának angyalaival tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Akik meg fognak lakulni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől, amikor eljön majd, hogy megdicsőítessék szentjeiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek a manapon. Mivel hogy a mi tanúbizonságunknak hitele volt ti nálatok. Kedves testvérek, erről a tesszalonikabeli gyülekezetről néhány érdekes dolgot elárul az apostol, amit érdemes nagyon komolyan a szívünkre venni, megfontolni, és belehelyezni saját életünket abba a légkörbe, ami ott lehetett. Miről van itt szó? Már az első levélben Pál apostol azt mondja a harmadik versben, az első fejezet harmadik versében, hogy mindig szóba kerül az apostolok körében a tesszaloniak hite, mégpedig, hogy munkálkodó a hitük, a tesszalonikaiak szeretete, mégpedig, hogy fáradozó a szeretetük, és a tesszalonikaiak reménysége, amely álhatatos, Isten mértéke szerint, az Atyának a véleménye szerint. Nagyon nagy dolog, hogy a hit, a remény és a szeretet hármas egybekapcsolt lényegét a tesszalonikaiak így élték meg. És Pál elismeri, hogy ez rendkívüli dolog abban a légkörben élni, ahol a hit munkálkodó hit, nem elmélet csupán, ahol a szeretet fáradozó, törekvő erő, és nem pusztán érzelem, és ahol a reménység az élet egyéb területein való álhatatos helytállással igazolódik valódinak, még Isten véleménye szerint is, nem csak emberi síkon. Milyen szép dolog ez! Milyen nagyszerű látni, hogy lehetséges elérni egy ilyen állapotra. És most itt a mára kijelölt ige szakaszban azt írja az apostol, hogy még ráadásul meg is növekedett ez a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet. Milyen nagyszerű lehetett egy olyan gyülekezetben élni, annak a hétköznapjaiban és ünnepeiben részt venni, ahol ezeket a dolgokat el lehet mondani a gyülekezet hitbeli, szeretetbeli és reménységet illető felfogásáról. Micsoda légkör lehetett ott? Milyen támogató, erősítő? Milyen sokat jelenthetett a környezet által okozott problémák között? Mert azért, ha ezt írja itt az apostol, hogy szorongattatással együtt jár a ti életetek, és Isten megengedte ezt, nem vetett véget ennek a problémának, engedte, hogy szorongassanak benneteket mások, és csak majd ezután fog megoldódni Isten jelenlétében, az örökké valóságban az a békességes állapot, amire mindig vágyakoztatok, és amire igyekezett ez a gyülekezet a hitben, a szeretetben és a reménységben. És most itt egy nagyon szomorú képet fest a környezetre váró dolgokról az apostol, amikor azt mondja, hogy az Isten a bosszúra is képes, tűznek lángjában jelenik meg, ahogy a zsidókhoz írt levél is mondja, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz. Ezt se felejtsétek el. Annak ellenére is emlékezhettek erre, hogy a ti reménységetek ennél több és más, a ti reménységetek élő, a ti reménységetek az Istennel való szoros közösséget jelenti, a legmeghittebb kapcsolatot az örökké valóval. Mert ez is lehetséges. Azt már bizonyára megfigyelték a kedves testvérek is, hogy valakit ismerni, ez nem pusztán valami külső dolgoknak a felismerését jelenti. Sokszor még házastársakról is olvassuk, hogy valaki ekkor meg akkor ismerte meg a feleségét, még Kainról is ezt olvassuk, hogy amikor Nót földjére, vagyis a kirekesztésnek a helyére kellett, hogy menjen, ott ismerte az ő feleségét. Isten az első embereket egy vérből teremtette, így mondja a Szentírás, vagyis akkor még a kezdetben a családtagok egymással összeházasodhattak, ez nem jelentett vérfertőzést, mint később. De Káin nem ott látta először a feleségét, amikor a kirekesztettség földjére érkezett, mert azért nevezték azt a földet Nód, vagyis kirekesztettség földjének, mert oda lett Noé, vagy Káin elűzve. Azelőtt nem ismert volt az a hely ilyen néven, hanem attól kezdve lett a neve ez, hogy Káint oda űzte ki Isten. Ott élt házasságban azzal a testvérével, akit feleségül vett. De ez a kifejezés, hogy ismeri, tehát egy bensőséges házassági szövetségnek a kifejezése volt, vagy amikor Máriáról olvassuk, hogy megszülte az ő elsőszülött gyermekét, de József nem ismerte őt, amíg ez meg nem történt. vagyis nem éltek házassági kötelékben egymással. Istent ismerni természetesen nem egy az emberi ismeretnek ezen a szintjén megvalósuló kapcsolatot jelent, de egy mindenképpen bensőséges, mélyreható ismeretet, egy olyan bensőséges kapcsolatot, amelyben Isten igazi természetét tárhatja fel annak a léleknek, aki valóban egy akart lenni vele, és közeledett úgy hozzá, hogy ez a bensőséges kapcsolat megvalósuljon. Hogy állok én? Hogy állunk mi az Istennek a megismerése terén? Milyen mélyre juthattunk már el a vele való közösségben? Felszínes ez a kapcsolat, vagy mélyreható? És talán már eljuttathatott odáig is, amit az egyik Zsoltár vers úgy fejez ki, hogy ne legyetek oktalanok, mint a szamár vagy a ló, akiket kantárral és zabolával kell befolyásolni, ha azt akarjuk, hogy közeledjenek hozzák. Isten az övéit szemeivel tanácsolja. Elég egy szemvillanása, és te megérted, hogy amit tenni akarsz, tetszik-e neki, vagy pedig szomorúságot okoz az ő számára, ha ezt teszed. Rád néz, magadon érzed a tekintetét, amikor valamit tenni akarsz, és tudod, hogy örömöt jelent neki. Sőt, amikor szemeivel tanácsol, ez azt is jelentheti, hogy megtanít arra, hogy az ő szemével lássuk a dolgokat. Micsoda nagy segítség ez! Micsoda rendkívüli gyümölcse az Istennel való közösségnek, hogy valakire ránézhetsz, és megérzed, megérted, mintha látnád, hogy miben állhatsz mellé, hogy az valóban bátorítást és segítséget, és ne a rosszban való megerősítést jelentse számára. Micsoda lehetőség az Istennel való közösség megélésére, amikor ő vezethet, amikor ő befolyásolhat, amikor jobban értjük azt, hogy kicsoda ő, és kicsoda ő az én számomra, a mi számunkra, mint ahogy valaha is elképzelni tudtuk volna. Pál imádkozik ezért a gyülekezetért, az már nem tartozott a mai igéhez, de most mégis megemlítem, hogy Isten töltse be ezt a gyülekezetet a jóban való teljes gyönyörűséggel és a hitnek hathatós munkálásával. Micsoda perspektíva a fejlődésnek, micsoda magas foka. Miért elégedjünk meg egy alacsony színvonalú hívő élettel, ahol nem vagyunk szabadok, rossz természetünk kiugró kellemetlen vonásaitól sem? Milyen nagy lehetőség, hogy a jóban való gyönyörűség, a hitnek valami hathatós munkálása jellemezhet bennünket egy felszínes élet helyett, amelyre a magunk erejéből is el tudnánk valahogyan jutni, de Isten nagyobb kegyelemmel és nagyobb lehetőséggel ajándékozott meg bennünket a megváltás által. Tehát mi készülünk. Ez az adventnél valami csodálatosabb készülődési lehetőség, nem egy ünnepre, amely aztán majd elmúlik, és amelynek csak szép benyomásai, emlékei maradhatnak meg, hanem mi készülhetünk a mi szeretett Úrunkkal való találkozásra, olyan együttlétre, amelynek kezdete van, de vége nincs. Egy örökké valóságra kiterjedő kapcsolat az. Tegnap egy szolgálatban említettem, hogy amikor az Úr Jézusról azt jövendőli Ézsaiás, hogy ő az örökké valóság atya, akkor ott nem azt jelenti, hogy ő részt vesz az örökké valóságban, hanem hogy olyan hatalmas Úr, aki még az örökké valóságot is ajándékba tudja adni annak, akinek akarja. Mert ő az örökké valóság atya. Ő teremtette, ő hozta létre, és adhatja annak, akit nagyon meg akar tisztelni ezzel az ajándékkal. Mi az örökké valóságra készülünk, akkor is, amikor itt lehet, hogy szorongattatásban részesülünk, amelynek szeretnénk, ha Isten nagyon hamar véget vetne, de ő bizonyos lehet, hogy pedagógiai meggondolásból nem vet véget a szorongattatásainknak. Sokszor tapasztaltam én is, hogy Isten betegségekből csodamód meggyógyított. De mégis előfordult, hogy a szívemmel operációra kellett menni. Emberi kezekbe kellett esni, és Isten nem tett csodát. Szorongattatásban volt részem, amelyen nem volt egyszerű átmenni, amely hagyott nyomokat az én érzelemvilágomon és az én egész jellememen. És mégis a szorongattatást ugyanaz az Isten, aki máskor csodákat is tett, hogy megóvjon valamitől, ami egyébként természetes velejárója lenne, bár negatív formában az életnek, ahol bár nagyszerű alkotónk volt, mégis bizonyos dolgok elkophatnak az életünkben. Igen, a szorongattatásokra is szükségünk van. És hogyha megálljuk a helyünket a szorongattatásban, ami utána következik, az az Isten nagyságos, csodálatos természetének mélyebb megértését hozza magával. Milyen nagyszerű lehetőség. Isten elé készülünk. Egy adventi készülődésnél csodálatosabb időszak. Nem is akárhogy, hanem közben úgy, hogy nem felejtkezünk el a hitnek a munkálkodó formájáról, a szeretetnek a fáradozásáról, és a reménységnek az álhatatosságáról. Három nagy ajándék, amely nem csak, hogy nem hiányozhat az életünkből, hanem egyre gazdagabb, egyre teljesebb, egyre értékesebb kell, hogy legyen, és lehet. Mit mondjunk arról, hogy tűznek lángjában jelenik meg az Úr, ítéletképpen azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Hát mégsem mindent bocsát meg az Isten. Hát mégis fennáll egy ilyen veszély, hogy komolyan veszi a vele való közösségünket. Mégis fontos az, hogy mi ismerjük őt minél teljesebben, minél mélyebben, minél gazdagabban. Hát mégis fontos az, hogy engedelmesen járjunk vele, és komolyan vegyük azt, hogy nem a saját fejünket kell, hogy kövessük ebben a világban, hanem van jobb vezetőnk, ami értelmünk pislákoló mécsese helyett. Van valaki, aki világosságot áraszt reánk, útjainkra, lehetőségeinkre, és egyre teljesebbé teszi ezt a világosságot. Mert az igazak országútja olyan mondja a Szentírás, mint a hajnal, amely egyre jobban világosodik, és a célja ennek a világosodásnak a teljes dél. Várjuk az Úr Jézust, aki hatalmának angyalaival jön, aki tűznek lángjában bosszút áll azokon, akiknek nem volt fontos az Isten ismeret, és akiknek nem volt fontos az engedelmesség. Szeretnék az ő engedelmes gyermeke, őt egyre jobban ismerő gyermeke lenni. Mondd te is, és tartsd magad ehhez. Lehetőségünk van rá. Legyen áldott az Úr neve ezért. Amen.